műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió Vasváron, FM 91,6. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A fekete gólyák fekete éve. E fokozott a védett madarak gyűrűzésére indultak a szakemberek, de alig találtak sikeres költést.
Van benne egy tojás! Aha. Egészben!
És talált egy elpusztult fiókát? Ákos, mi történhetett?
Száraz évünk van, kevés a táplálék a madaraknak. Azt gondolom, hogy az edz átfolyásnak az egy elpusztult fióka az ugye ennek a hatása, hogy a szülő nem tud elegendő táplálékot hordani.
A Mátra féltve őrzött kincse a Búzás patakból 70-es években feldúzzasztott, s mára-már a turizmusnak is állomás helyévé vált Búzás völgyi tó.
Mindig az első benyomás a legfontosabb, ugye a tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű.
A magyarországi turistajelzések több mint 22 ezer kilométernyi útvonalon segítik a kirándulókat a biztonságos tájékozódásban.
Ma Magyarországon nagyon-nagyon sok turistajelzésünk van, szinte világelsők vagyunk az ország területi első turistaút hálózat terén. Nagyjából egy ilyen 20-22 ezer kilométerről beszélünk. Csak viszonyítás gyanánt Lengyelországban azért területében lényegesen nagyobb és eléggé komoly természetjáró hagyományokkal is rendelkezik. 17 ezer kilométer ilyen jelzett turistaútat találunk.
Bevetettük magunkat a Tisza ártéri erdejébe. Fekete gólya gyűrűzésre indultunk ugyanis a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaival. Sajnos az asszály és a sorra kiszáradó vizes élőhelyek miatt a fokozottan védett madarak alig találnak táplálékot, így a fióka nevelés is nagyon nehéz számukra. Monoki Ákos tájegységvezető volt a kalauzunk.
Szolnok határában tartózkodunk, Szolnok és Besenyszög között a Tisza hullámterében vagyunk, és éppen egy fekete gólyafészekhez igyekszik be a csapatunk. A fiókákat szeretnénk meggyűrűzni a fészekben, annak érdekében, hogy hosszú távon nyomon tudjuk majd ezeket a madarakat követni, hogyha kirepültek a fészekből.
Azért elég magasra fel kell mászni.
11-néhány méteres magasságban költ, ettől lehetnek a fészkek magasabban is, meg alacsonyabban is. Mondjuk egy rétisas fészekhez képest, ami akár 25-30 méter magasan is lehet egy fekete nyárfán. A fekete gólya azért egy sokkal barátságosabb, viszonylag kisebb idő beruházásra tudunk ezeken a helyeken mászni a fákra és a fiókákat lehozni.
Ehhez alpinista technika kell.
Így van, ezért vannak nekünk nagyon jó segítőink. A felkészült mászó ember, aki biztonságosan tud dolgozni a magasban, az egy alap része egy ilyen csapatnak, hiszen nélkülük nem tudnánk ezt a munkát ilyen hatékonysággal végezni.
Akkor most bevetjük magunkat az erdőbe?
Így van, irány az erdő.
Hajrá! Felszállt egy kis drónnal, és megpróbál belenézni a fészekbe, de az ágak között biztos nehéz lavírozni.
Igen.
Nagy Gábor, természetvédelmi őr.
Oké, megvan a fotó, aha.
Megpróbál visszalavírozni a drónnal, és most már látjuk is, halljuk is.
Tolatunk.
Itt van a fejünk fölött.
Megpróbáljuk elkapni. Landolás, kézbe.
De mit látott a fészekben?
Mindjárt megnézzük a felvételt. Költés meghiúsult valamilyen oknál fogva.
Mert hogy nem látunk benne madarat.
Se tojást nem látunk benne, se madarat, se fiókát.
Mi történhetett?
Predáció áldozata lett a tojás.
Tehát valami ragadozó megette magyarán.
Ragadozó fölkaját, a nyestfél, illetve hát nyilván mennyit félik.
Akkor megyünk tovább?
Menjünk tovább.
Menjünk tovább. Megérkeztünk egy újabb fészek alá ide a Tisza árterébe. Mit lát?
Jó nap éjszak.
Igen, egy fekete nyár oldalágán már az előbb megpillantottunk két fiókát, akik sosoltak lefelé.
Ön fog majd mászni. Mit mond? Mászható ez?
Nagy nehezen meg lehetne oldani.
Utasi Bence, természetvédelmi őr.
Nem mondom, hogy nem lehet megmászni. Az a baj, hogy indokolatlanul sok idő lenne. A fiókáknak nagyobb esélye van, hogy esetleg kiugranának. Kérdés az, hogy megéri-e. Ennél én úgy vélem, hogy nem éri meg. Kereshetünk inkább olyan fészeket, amik egyszerűbben megmászhatóak, gyorsabban, és a fiókákat sem stresszeljük feleslegesen túl hosszú ideig.
Nyilván a fák egy része alkalmas csak a mászásra, tehát nem akarunk minden ára minden fiókát, meg minden fészeknél gyűrűzést végezni. Azok a fészek alja kerüljenek gyűrűzésre, amelyek biztonsággal mászhatóak a fészekre, a fiókákra nem jelent veszélyt maga a tevékenység. Megyünk a következő fészekhez, Tiszasűj határában található a csatlói Hortisza partján.
Újabb helyre érkeztünk, ez már nem is tudom, hogy hanyadik, de szépen lassan végigjártuk itt az egész Közép-Tiszát. Hova jöttünk?
A Sajfoki kanyar közelében egy fekete gólya fészekhez érkeztünk.
Hozza magával a gyűrűző szettet. És akkor bevetjük magunkat egy újabb ártéri erdőbe.
Ezek egy része alatt találunk olyan vízállásokat, kubikgödröket, vagy a közelben hortágokat, amelyek a fekete gólyának táplálkozó területei. És hogyha vannak idős facsoportok, idős fák, csendesebb részeken szívesen fészkel.
Hú, hova hozott? Ez aztán az ős erdő.
Igen, hát ugye éppen közel vagyunk a Pélyi Madárrezervátumhoz, itt ugye az erdők egy része az kellően sűrű állományt alkot.
Na mit mond az alpinista? Meri vagy nem meri?
Meri.
Éppen egy íjat rak össze, ezzel fogja a kötelet feljuttatni a fára?
Olyan megoldás kell, kvázi irányítottan tudunk egy adott pozícióba bejuttatni, egyenlőre ugye egy vékonyabb kötelet.
Most elővett egy nyilvesszőt, ami viszont egy kicsit úgy meg van patkolva, ólom van a hegyében?
Nem, hanem egy százas szög.
Egy százas szög! Horgász zsinórhoz hozzáköti a nyilvesszőt, és hamarosan átlövi egy ágon keresztbe, hogyha jól sejtem.
Igen, 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 kiszemeltük a fészek fölötti Y-alakú elágazást.
És akkor megfeszíti az íját.
Gyönyörű.
Pompás lövés. Pont oda ment, ahova kellett. Gratulálok. Nem először csinálja, az látszik.
Volt olyan fa, ahol közel két órán keresztül lőttük.
Önkitartó. Fogjuk a kötelet alulról.
Komba.
Na most elindul fölfelé. Izgalmas pillanat. Vigyázzon magára.
Ez már ki fog bírni engem. Na, indulok. Ha.
Jó utat.
Nem bánjátok.
Van benne egy tojás.
Aha.
Egészben.
És talált egy elpusztult fiókát? Ákos, mi történhetett?
Száraz évünk van, kevés a táplálék a madaraknak. Azt gondolom, hogy az edzátlanyások, az egy elpusztult fióka az ugye ennek a hatása, hogy a szülő nem tud elegendő táplálékot hordani, saját magának is keveset talál. Ilyenkor, amikor a fióka ugye nem tud elegendő táplálékot, vagy éppen kevés gyenge volt, pont amiatt, hogy már az a vonulás követő, amikor a madarak megérkeztek ide Magyarországra, már akkor sem tudott a szülő kellő kondíciót összegyűjteni ahhoz, hogy a tojásokat kitermelje. Ilyenkor ugye a tojásokból kifejlődő fióka sem minden esetben éri meg a felnőtt kort, ahogy itt is látjuk, hogy ugye van egy záplajás a fészekben, hogy nincs elég táplálék a madaraknak sok esetben.
Akkor ez se egy sikerév a fekete gólyának, legalábbis a mai nap azért ezt mutatja.
Igen, ugye már többedik fészeknél vagyunk, ugye nem mindenhol indult el a költés, vagy ahol elindult, ott sem mindenhol sikeresen végződik. Nyilván nagyon különbözőek az adottságok az egyes helyeken. Azok a fészek tudnak sikeresek lenni, ahol a fészeknek a közvetlen közelében találhatunk vizes élőhelyeket, azért rengeteg táplálékra van szükség egy fészek a gólyafióka fölneveléséhez.
Az Alföldön mindent megtesznek, hogy vízzel töltsék meg a kiszáradt kubikokat, holtágokat, egykor tocsogós területeket. Vizet szivattyúznak a Tiszából, csatornákon kormányozzák a mélyebben fekvő területekre. A szószoros értelmében folyik a Vizet a tájba program. Ha ugyanis folytatódik a kiszáradás, akkor búcsút inthetünk a vízhez kötődő fajoknak, köztük a félmillió forintos eszmei értékű fekete gólyának is. A több mint 50 hektáros vízfelületével is szépen gondozott környezetével nem csupán a horgászoknak kínál remek rekreációs lehetőséget a Recsk határában megbúvó búzásvölgyi tó, de az utóbbi években történt környékbeli turisztikai beruházásokkal a kékesre néző panorámájú hely bekapcsolódott az országos kék túraútvonalába, és a turisták számára is érdekes, felfedezni való területté vált. Tarnóczi László riportja.
Székely Csaba, hogyan fedezte föl a recski tavat, a búzásföldi tavat?
Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert már azért régen járok ide. Ismerősöktől is hallottam róla, meg interneten utána olvasgattam, néztem, hogy hol vannak itt a környékemen tavak. Ezt az egyik ez, meg ez 20-30 éve is voltam én erre, amikor még nem horgáztam.
Bolyl is horgásza, hogy a szerelvényét elnézem.
Ez most az, mert az egyik bottal bolyl megy be, ez meg metódozás, tehát mind a kettő. Tehát én nem kategorizálom így be magam. Ez is az is, ami az éppen kedve van. Ma fogtam meg ilyen 3 kilós pontyot, vörös szárnyú keszeg jött ma. Általában ilyen pontyok, keszegek volt, kárász is, tehát körülbelül ez a választék.
Melyik évszak, melyik hónap az, ami igazán jó fogást ígér ezen a tavon?
Jó kérdés. Általában lehet fogni halat. Voltam én itt kint kora tavasszal is, tehát tényleg ilyen március, ilyen elolvad a jég, és utána, ameddig tudok, jövök, tehát novemberig, október-november, amíg azért olyan jó idők vannak.
Szárcsák, vatkacsák vannak itt körülöttünk, mindenütt dombok, hegyek.
Igen.
Gyönyörű szép
hely. Igen, igen, nagyon szeretjük. A párommal ismerő is kijön, leül, olvasgat, stb. Imádom, mert szép, hát most ott megtessék, gém, gólya, minden, minden. Ősszel gyönyörű szépek a színek. Az az erdő, onnan már nem egy fotót csináltam, interneten is így fent vannak a képeim, és gyönyörű szép. Ez egy nagyon jó környezet, meg horgászat szempontjából az a jó, hogy nagyon nagy a tó. Ugye itt fölfelé van, vagy 5 kilométer, amíg horgászni lehet, ugye tovább is tart a kíméleti terület, de hát én nem tudom, hogy hány 200 horgászhegy biztos, hogy van. És ugye ez csak számozott 50, hogy ez is a 46-os, de lentebb 50-ig van, de közte is rengeteg van. Tehát nem az van, hogy egymástól 10 méterre vannak a horgászok, hanem szépen nyugodtan le lehet kényelmesen táborozni, horgászni.
Hú, ki fogta ezt a gyönyörű példányt?
A fiatalember.
Mizder Tibor halbölcsőjében egy óriási nagy halat dédelgetnek itt a fiatalok.
Mindjárt megmérjük.
9 kiló.
És kiszákolta meg, csak nem valamelyik.
Kollega.
Ennyire horgásznak itt?
Harmadik éve vagyunk itt. Mindig itt jövünk egy 3-4 napra, sátorba, már összeszedtük, ma már megyünk.
Én 2019 óta. Ide járok.
Fiatalok is horgásznak?
Igen, horgászok.
Mutatkozz be, kérlek.
Én vagyok Tóth Pruzsina Hanna.
És mi az, amit te már fogtál?
Nem tudom a nevét, de egy nagy hal.
Mutatod, ez már egy
a barátaimmal.
Is lehet ebben.
Az öcsémmel is a Bencével.
Na, még egy fotózkodás a halakkal, aztán visszakerül a tóba, gondolom. Kompos Tamás tógazda a búzásvölgyi tavon. Hogy talált ön erre a csodálatos helyre? Hány éves volt?
Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen, hogy így a szemük elé tárhatom a tónak a látványát, még ha csak így verbálisan is. Nagyon szerencsés vagyok, mert gyermekkoromban már itt horgáztam édesapámmal, és egy munkám befejeztével, amikor válaszút elé kerültem, akkor nagy szerencsém volt, mert rám bíztak egy középkorú urat, hogy vigyem körbe a búzásvölgyi tónál, hogy mutassam meg neki a tavat, és jelentkezett bérlőnek erre, akkor volt 10 évvel ezelőtt a bérbeadási procedúrája ennek. Megismerkedtünk, beszélgettünk, és mondta, hogy szeretne ide keresni valakit, aki ugye a céget majd képviseli. Hát valójában így kerültem ide, de már régebben itt horgászom, vagy horgáztam.
54 hektár a vízfelület. Milyen a vízmérség? Ez nem kis tó. A környékben ritka, hogy ekkora tavat találunk.
Igen, felületileg igen, de azért a Mátrában szerencsére vannak még vizek, bár nem mint horgászható van, ami stratégiai víztárolóként üzemel a Csórjéti völgy vagy a Köszörű völgyön. Ez 52 hektár, az én tudtam ma, de ugye a víz mindig változik, és az elmúlt időszakban sajnos inkább kisebb a felület, ugye az aszályok miatt. 73-ban épült a gát, akkor töltötték fel először a tavat. Én úgy tudom, hogy a TS tervezett vele különböző funkciókat, lehet, hogy a locsolás, vagy olyan típusú állattartás, ami kapcsolódik a vízhez, de végeredményképpen jóléti tározó maradt, amióta én az eszemet tudom, és 52 hektárhoz még azért egy 82 hektárnyi földterület is körbe az úton belül hozzánk tartozik, amit megpróbálunk szívvel, élekkel karbantartani.
Karbantartani, ez szó szerint értendő, mert itt minden területen frissen vágott a gyert, horgászhelyek szépen kialakítottak, kis üdülőházak veszik körül a tó egy részét, elegáns 21. századi horgászparadicsom.
Egyszerűen a költünk azt írta, hogy ez a mi munkánk, és nem is kevés. Valójában mindent a jóisten adott ehhez, meg azok, akik a gátat megépítették a 70-es években. A mi dolgunk az, hogy ezt karba tartsuk. Ez a látvány fogadja önt is valószínűleg ezért is varázsolta el, mert hogy mindig az első benyomás a legfontosabb, ugye a tóhoz érkezve itt a tó eleje egy tényleg gyönyörű panorámát mutat. Olyan változatos a biodiverzitás körülöttünk, hogy nincs olyan évszak, amire azt tudnám mondani, hogy ne lenne gyönyörű. Én nagyon szerencsés vagyok, mert itt is élek, itt a tó fölött, ahogy említette, itt üdülőházak vannak. Az egyikében lakom, és ezt minden évszakban átélem, hogy mennyire csodálatos is ez a hely.
Itt a környékben nem szintiszta fenyvesek, hanem elegyes erdők, vadvirágos rétek vannak. A tó élővilága mennyire sokszínű?
Hát ugye a 70-es évek óta elég sok Magyarországon honos faj került a vízbe. Egy darabig a búzásvölgyi patak táplálás sajnos időszakossá vált az aszályos évek folyamán, de belső források táplálják. Maga a vízi élővilág az Magyarországon át általános, hogy a pontyot telepítjük a legintenzívebben. Ilyen fél átállásban vagyunk a fog meg és enged vissza horgászat felé. Ugye elgondolkodtató, hogy ez is meddig tartható fenn, de a legnagyobb állományunk a ponty, amit mi telepítünk. Amúgy jól szaporodó fajaink közül a dévérkeszeg, a küsz, hatalmas nagy harcsáink vannak, 100 kiló fölöttiek, tehát nagyon sok ilyen 100 kiló fölötti fogásunk van a 10 év alatt. A pontyból 30 kiló fölötti súlyt is elértek már. De azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy itt töltődni lehet és rekreálódni, hogyha a horgászat legalapvetőbb értékét nézzük. Nem vezetmű út körülötte, ami a településeket kötne össze, hanem a nagy pallagi tanyához vezet egy szorgalmi út, ami aszfalt jellegű, de most egy pályázattal meg fog újulni. És az előző évben itt végbe ment egy túraútvonal kialakítása, ami egészen Kisfüzestől a Bárka vagy Barka háztól indul, és bekapcsolja ezt a térséget a fő turisztikai útvonalba, a kék túrába. Én azt látom, hogy ez egy nagyobb reflekciót mutat így most már ennek a térségnek is. Különböző tematikus túraútvonalakat hoztak létre, a tó körüli a pásztorok útja, sírok és a tó közötti része a legendák útja. Ezek egy részét bejártam, autóval már mindent, de még túrázva csak ezt a kettőt, de számunkra nagy öröm, kilátópontokat építettek, gyönyörű kilátás van a tó túloldalán. A Szajlai oldalon van egy kilátópont, amivel kékestető, gajetető és a tótárlata egy panorámában nyílik meg. Létesültek esőbeállók, Pétervásárára el lehet menni, Tószajla felé, hát fejlődik a bakancsos turizmus is.
A Mátra féltve őrzött kincse a búzáspatakból a 70-es években felduzzasztott, s mára már a kerékpáros és gyalogos túrázóknak is állomás helyévé vált búzásvölgyi tó. Védelméről és a környék fejlesztési tartalékairól szólt az iménti összeállításunk. Zöld hírek a kék bolygóról. A nyár eddigi legerősebb hőhullámára készülve a Magyar Vízközműszövetség arra kéri a lakosságot, hogy a megfelelő folyadékbevitel mellett fordítson figyelmet a tudatos és takarékos vízhasználatra. A szervezet szerint az ivóvízellátás stratégiai jelentőségű kérdés, amelyre a klímaváltozás hatásai egyre nagyobb terhet rónak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a nagy melegben a csapvíz a legjobb szomjoltó, ugyanakkor fontos elkerülni a pazarlást. Azt javasolják, hogy a kertek locsolásához lehetőség szerint összegyűjtött esővizet vagy fúrt kutakvizét használják, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, és mellőzzék az utak, járdák ivóvízzel történő pormentesítését. A Magyar Vízközműszövetség szerint a felelős vízhasználat nem csak a szolgáltatás biztonságát segíti fenntartani a hőség idején, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy hosszú távon megőrizzük egyik legfontosabb természeti erőforrásunkat. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Az Agárdi vízmérce június 20-án mindössze 52 cm mutatott, ami alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi negatív rekordnál. Szakértők szerint azonban a probléma nem csupán a vízhiány, hanem az, hogy a tó környezetének használata és fejlesztése nem alkalmazkodott a klímaváltozás hatásaihoz. A Velencei tó természeténél fogva változékony, sekély tó, amelynek működéséhez mindig is hozzátartozott a víz vízszint ingadozása, szélsőséges esetben pedig az időszakos kiszáradás lehetősége. A gondokat részben az okozza, hogy az elmúlt évtizedek fejlesztései egy állandó vízszintű üdülő tó képét alakították ki, miközben a tó természetes működése ettől eltér. A szakemberek szerint a vízpótlás önmagában nem jelent tartós megoldást. Hosszú távon a víz visszatartás erősítésére, a parti élőhelyek helyreállítására és olyan turisztikai fejlesztésekre lenne szükség, amelyek figyelembe veszik a tó természetes változékonyságát. Online térképet tett közzé a Magyar Természetjáró Szövetség azokról a turistautakról, amelyeket érinthet az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye Nyugat-Magyarországon. A szervezet tájékoztatása szerint az országos kéktúra és a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kéktúra egyes szakaszain, valamint további turistautakon is előfordulhat az egészségre veszélyes anyag jelenléte. Az eddigi felmérések alapján az Őrségi Nemzeti Park és a Szombathelyi Erdészet területén összesen mintegy 5 kilométernyi kéktúra szakasz, valamint további közel 30 kilométernyi turistaút lehet érintett. A szövetség folyamatosan frissíti az online térképet, amelyen külön jelölik az igazoltan és a feltételezhetően szennyezett útszakaszokat. A szakemberek szerint az egészségügyi kockázatot elsősorban a levegőbe kerülő aszbeszt szálak jelentik, ezért a túrázóknak azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az érintett területekről, és poros körülmények között szükség esetén használjanak megfelelő védőmaszkot. A végleges mentesítés ugyanakkor várhatóan hosszabb időt vesz igénybe. Természetjárás egyre népszerűbb kikapcsolódási forma Magyarországon. Egy erdei túra azonban csak akkor lehet igazán biztonságos és élvezetes, ha tudjuk, hogyan tájékozódjunk a turista útvonalakon. A fákon, köveken és oszlopokon látható színes jelzések évszázados rendszere segíti a kirándulókat abban, hogy eljussanak úti céljukhoz, legyen szó egy kilátóról, forrásról, vagy akár az országos kék túra egyik állomásáról. De mit jelentenek pontosan ezek a jelzések, és kik gondoskodnak arról, hogy mindig jól láthatóak legyenek? Erről beszélgetett riporterünk Németh Csaba terepfutó természetjáróval egy erdei túra során.
Ma Magyarországon nagyon-nagyon sok turista jelzésünk van, szinte világelsők vagyunk az ország területi első turistaút hálózat terén. Nagyjából egy ilyen 20-22 ezer kilométerről beszélünk. Csak viszonyítás gyanánt Lengyelországban azért területében lényegesen nagyobb és eléggé komoly természetjáró hagyományokkal is rendelkezik. Lengyelországban például 17 ezer kilométer ilyen jelzett turista utat találunk, tehát Magyarország nagyon jól el van látva ezekkel a turista utakkal.
Ugye nem mindegy, hogy hol vannak a jelzések. Mi alapján döntik el, hogy hova festik a jelzést?
Hogyha most így előre nézünk, és látjuk, hogy lesz egy ilyen Y-elágazás előttünk, mert látunk előre egy úgynevezett ilyen kapujelzést, tehát az Y-elágazásban mondjuk balra szeretnénk terelni a természetjárókat, akkor a baloldali részre, az baloldali egyik fára és a jobboldali másik fára festünk egy-egy jelzést, ebből egy ilyen úgynevezett kapu alakul ki, tehát két jelzést fogunk látni.
Tényleg, ezt nem is gondoltam volna, hogy ez tudatos.
És most jön az egészbe a csavar, és utána van még beljebb, valószínűleg baloldalon, azt most nem látjuk, de előre megyünk, majd mindjárt fog majd látszani, egy úgynevezett behívójelzés, ugye meglátom a kaput, meglátom a behívójelzést, és ösztönösen az ember ugye kicsit ilyen bamba szamárként már is elkezdi követni a nyomvonalat, és akkor szépen elkanyarodik ebbe az Y-ágazásba balra.
Nagyon sokféle jelzés van. Nemrég döbbentem rá, hogy nem mindet ismerem, pedig én gyakran kirándulok az erdőben.
Nagyjából 1930 óta használjuk ezt a rendszert, amit most is látunk a hazai erdőkben. Vannak úgynevezett sávjelzések, ezek a főútvonalok, ezek vezetnek akár egy-egy tájegységen, vagy akár egy-egy körzeten belül hosszabb távon.
Ezek a vonalak.
Ezek a, igen, hát nevezük sávnak, igen, mert ezek a sávok magasabb rendű vagy főjelzéseknek nevezük, és mellette van egy másik ilyen főjelzés, ezek pedig a keresztek, egyenlőszárú álló keresztek gyakorlatilag. Két sávjelzést egy keresztel kötök össze.
Igen, tehát hogyha egy keresztjelzésen megyek bármelyik irányba, akkor biztos lehetek abban, hogy egy főútvonalra, egy fő csapásra rátérek.
Így van, valószínűleg egy sávjelzésre fogunk csatlakozni. csatlakozni, tehát megyek egy kék kereszten, az ország be fog csatlakozni a kék sávjelzésbe, és ami a trükk az egészben, hogy ez a keresztjelzés mindig a sávjelzésnek a színét viseli magára, ugyanis a színnek is van jelentősége.
Itt egy kék jelzésen megyünk, azt látom éppen. Mi a színek jelentősége?
A fontossági sorrendben a kék az elsődleges, a legfontosabb
színünk. Ugye a kék tóra színe.
Így van, hogy a kék tóra is kialakult kicsit a véletlen műve is, ugyanis például a szomszédos Szlovákiában a piros a fő szín, de ez azért alakult ki, amikor elkezdtek gondolkodni itt az őseink azon, hogy milyen jelzéssel lássák el, akkor az volt, hogy már a kék jelzések voltak döntőbben kifestve az országban, az már szinte nem azt mondom, hogy készen állt az a hálózat, de sokkal több ki volt festve kékre, mint pirosra, és így a kék lett a vezérszíne az országunknak. Ebben a színfontossági sorrendben is pont a névsor szerint vannak a fontosságok, tehát a kék, piros, sárga és a zöld.
A különleges jelzésekre térjünk rá, nem tudjuk mindet felsorolni. Hányféle jelzés? Igen? Tudjuk? Akkor soroljuk.
Igen, mert ezek mindig ugye sávjelzésből vagy keresztjelzésből ágaznak le, és ezek azok, amik döntően megmutatják azt, ezeknek a jelképük, hogy hová vezetnek. Ez lehet barlang, forrás,
kápolna,
így van. Például a négyzet egy nagy lehetséges, hogy az kivel kevesebben is, a négyzet jelzés az például vagy lakott településre, vagy szálláshelyhez vezet, vagy közlekedési csomóponthoz. Tehát, hogyha megyek az erdőbe is egy sávjelzésből látok egy négyzetjelzést lágazni, ha azon elindulok, valószínűleg lakott településre, vagy olyan terület, civilizált infrastruktúrás helyre fogok jutni, ahol vagy szálláshely, vagy közlekedési lehetőség van.
Van még a háromszög. Azt se tudom pontosan, de gondolom valami csúcsra vezet?
Így van, pontosan csúcsra, vagy kilátó pontra vezető jelzést.
Tehát gyakorlatilag, ha nincs nálunk turista térkép, akkor is nagyjából el lehet a turista utakról, hogyha nem térünk le róluk, el lehet tájékozódni.
Ugye ez egy szinte egy nemzeti kincs, ez a magyar turista út hálózatnak a rendszere és ennek a jelkép kifejező rendszere, mert tényleg ez egyedi szinte a világon csak itt használják, illetve itt a környező országokban is még egy-két helyen van hasonló, az nem teljesen ilyen, tehát Szlovákiában, Romániában, régi Magyarország területéről maradt részeken ezt még használják, de egyébként másütt nem, csak nálunk van ilyen.
A turista jelzések rendszere évente turisták százezreit segíti a biztonságos tájékozódásban. Működéséhez azonban folyamatosan karbantartásra és önkéntes munkára is szükség van. A jelzések felújítása, festése és ellenőrzése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyarországi turista úthálózat továbbra is megbízható útmutatást nyújtson a természetjáróknak. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.